csak két kérdésem azért van, hogy... Nagy szeretettel köszöntöm a budafoki református gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, mai ünnepi keresztelői és felnőtt keresztelői konfirmációi istentiszteletünkön. Ennek kezdetén énekeljük most 47. Zsoltárunk első verszakát. Kedves testvérek, most hajtsuk meg fejünket, álljunk oda Isten tiszteletünk kezdetén, alázatos, bűnbánó szívvel a mi Urunk színe elé. Drága mennyei atyánk, olyan jó itt megállni előtted, olyan jó egy pillanatra elcsendesedni, de megvalljuk, hogy annyi minden akadályoz bennünket ebben, legfőképpen mi magunk vagyunk az akadálya annak, hogy rád figyeljünk. Engedjük, hogy a figyelmünket elvonják olyan múlandó, értéktelen, egyik pillanatról a másikra eltűnő dolgok, kérdések, problémák, amelyeket nem kellene engedni, hogy a szívünket megtöltsék. Kérünk téged, hogy tisztíts meg minket ettől, és kérünk téged, hogy hadd tudjuk letenni eléd a mi életünket. Ott van mindannyiunk szívében sok-sok kérdés, sok-sok olyan dolog, tett, gondolat, mulasztás, amit bánunk, hiszen annyiszor lett volna lehetőségünk szeretni, áldozatot hozni egymásért, és mi elmulasztottuk ezt. Annyiszor bántottunk a szavainkkal másokat, akiket épp hogy bátorítanunk, erősítenünk kellett volna, és olyan sokszor a cselekedeteink is inkább romboltak, mint sem építettek volna. Atyánk, te látod ezt jobban és tisztábban, mint ahogy mi látjuk mindezt magunkkal kapcsolatban. Kérünk téged, hogy adj nekünk igaz önismeretet, add, hogy tudjuk őszintén siratni és bánni a mi bűneinket, gyengeségeinket, és kérünk, hogy nálad, tőled kaphassuk meg mindenre a gyógyírt, a Jézus Krisztus drága vérén nekünk elkészített megváltást és kegyelmet. Kérünk téged, hogy ez az Isten tisztelet lehessen ennek lehetősége, nagyszerű ünnepi alkalma, hogy átéljük, újra átéljük, megéljük, megtapasztaljuk, magunkhoz öleljük a te kegyelmedet. Így kérünk, így könyörgünk hozzád a Zsoltárossal együtt is, közös imádságunkkal. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én vétkeimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek! Elhangzott a mi imádságunk, odaálltunk a mi Urunk színe elé, és most hallgassátok meg a mi Istenünk kegyelmes válaszát, amit hirdetek nektek, mint az ő méltatlan, bár elhívott szolgája, ahogyan az efezusi levélben erről bizonyságot tesz Pál apostol, amikor ezt írja nekünk is, mert kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Amen. Kedves testvérek! Most készülve keresztelőre énekeljük a 329. énekünk második versszakát. Az apostol szavaival köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, kegyelem és békesség adassék néktek bőséggel. Szőke Attila református lelkipásztor vagyok, Dunakesziről érkeztem Budafokra, egy keresztelésre kaptam szolgálatra felkérést, ez következik most, melyhez az Úr Jézus szavait olvasom Máté evangéliuma 28. fejezetéből, mert hogy missziói parancsot hagyott ránk, melyhez kapcsolva a keresség sákramentumát ő szerezte. Így hangzik ez az ő felhívása. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az ő szavát halljuk a Jelenések könyvében is, a második fejezet 10. verséből a következőt olvasom. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ámen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Két szép gyermeket hozott a család a mai napon magával, akik közül Blanka nagyobb részesült már a keresség sákramentumában, és most Bendegúz is ez elé néz. Stűnődöm e két gyermeken, és egyáltalán az ilyen kicsi fiatal gyermekeken, hogy készülnek ők erre a világra, ahol majdnem mindenkit csak szájmaszkban látnak, így nőnek föl, ezt tapasztalják. El tudom képzelni Bendegúzról, de lehet, hogy Blanka előbb fogja megkérdezni, hogy anya, mindig így volt ez? Vagy lesz olyan világ, amikor erre nem lesz már szükség? Itt van bennünk a szorongás, mi fog ősszel következni? Fogunk-e arcokat eltakaró maszkok mögötti mosolyt is látni? Vagy csak ami a szemünk sarkában összefutó ráncok, és ebből következtetünk? Mit látunk? Szóval ők egy olyan világba érkeztek, ahol ezt látjuk, hogy egy arc, amelybe nézünk, csak a szem és a lélek tükrét, ez mutatja meg nekünk, és a fele el van takarva. Olyannyira része ez, és hozzátartozik az életünknek, hogy talán nem meglepő, hogy amire itt és egy másik tartozékról szeretnék beszélni közöttetek testvérek a Jelenések könyve nyomán, ugyanilyen nehéz elképzelni, hogy mi lenne, ha ma itt megmutatkozna mindaz a dicsőség, amiről itt a Jelenések könyve beszél, tudnélik, hogy koronás fők ülnek most itt e templomban. Hogy tudnélik, arról van szó, és hát Bendegúzon még inkább nehéz elképzelni ezt, hogy az Istennek gyermekei egy korona készítetik el az ő fejükre, nem dinasztikus okokból, nem levezethető módon, hanem a megváltás okán, az örök élet koronájáról beszél a Jelenések könyve. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. És nem erről az életről beszél, ma talán mondják egyesek, az élet császárai vagyunk,
nem erre a földi világra gondol a Jelenések könyve, hanem túlmutatva, ahogyan az antik világban koszorút kaptak a versenyfutók és a birkózók és az olimpián résztvevők, és ugyanez a koszorú, mint korona, mint jutalomdíj jelenik meg itt, hogy akik majd megérkeznek és a trónus körül ott fognak állni, glória, korona, koszorú lesz a fejük fölött. És ezt fogja megkapni a keresztségben, ennek ígéretében Bendegúz is a mai napon. Furcsa tehát ezt elképzelni, de Isten gyermekei ennek a koronának a várományosai, és az ő dicsőségében fognak részesedni. Ó, testvérek, ha ezt mind a szívünkre vennénk, mennyivel másképpen viselkednénk hétköznapi szituációkban, ha ott érezném a fejemen ezt a koronát, én az Isten választott gyermeke vagyok. Nagyon sok helyzetben, sokkal nagyobb magabiztossággal tudnám az ő érvei, az ő útmutatásait követve kifejteni az életemet. És ezt az áldást reméljük, és ezért imádkozunk Bendegúz számára is. Sőt, lehet megfordítom, hogy csomó dolgot nem tennénk. Egy koronás fő akármit nem szalajt ki a száján. Megfontolja kétszer is, mibe kezd bele, mi az, ami... akitől a koronát kaptam, Istenhez méltó és dicsőséges. Kívánjuk és kérjük, hogy Bendegúz egész életútján ezt találja meg. Mi az, ami ő hozzá méltó, akitől ezt a koronát kaptam? Mert úgy van, s ezt szülők és keresztszülők, ti fogjátok leginkább és elsősorban megtanítani őneki, ezt a koronát egy másik korona helyett kapjuk mi, ez pedig a tövis korona. Hogy ami Urunk Jézus kiábrázolódik most a megtisztulás vize, de leginkább a koronára gondoljunk most, hogy azt az ékes, csodálatos és ragyogó koronát, ami az Isten közelségét, az ő dicsőségét jelenti, ezt letette a fiú, az egyszülött, és fölvette helyette a szenvedésnek koronáját. Ó, Bendegúz, ezt tanulja meg, ezt értse meg, és legyen ott, lüktessen benne ennek tudata, hogy milyen drága ára volt annak, hogy én az Isten dicsőségében részesedhetek. Most még picinyő, és előre menve Isten ezt a bizalmat megadja ő neki. És ahogy belenő majd ebbe a hitbe, legyen hűséges Istenhez, legyen hűséges ehhez a koronához, és értse meg a tövis koronának is a titkát. Így legyen, és ezért imádkozzunk most. Amen. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető jó Istenünk, eléd hozzuk ezt a kisgyermeket egész ő családjával együtt, és abban a reménységben vagyunk itt, te már megmutattad odaadó szeretetedet. Te már megmutattad a koronát letéve, és tövis koronát felvevén, hogy mennyire szereted őt. Mindannyiunknak, e közösségnek, nagyszülőknek, szülőknek, keresztszülőknek is, és a szűkebb, tágabb családnak is add meg a kegyelmet, hogy rólad beszélhessünk, hogy neked a te életutadnak bizonyságát e kisfiúnak szívébe plántálhassuk. Add meg, hogy az ő szíve jó talaj legyen, a mag jó földbe hulljon, és hűséges a te nyomdokaidat követő legyen az ő élete is. Halld meg ezt a mi fohászunkat, csatlakozz az ő életútjához, hogy egyszer ő is teljes szívvel igent mondhasson te rád. Hallgass meg ezt a kérésünket, Urunk. Ámen. Most pedig, testvéreim, tegyünk hitvallást a mi hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjátok el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. A kérdésekre és a feleletre álljatok egy gyülekezet színe elé. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? A felelet: akarjuk.
Akarjuk.
Áldja meg Isten ezt a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha így van, mondjátok rá: ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon testi és lelki erőt a ti fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? A gyülekezet felelete: ígérjük.
Ígérjük.
Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Vendegúz, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Vendegúz, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Jézus mondja: légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Amen. A gyülekezet áldást énekel 134. Zsoltárunk utolsó verszakával. Maradjunk még egy pillanatra a helyünkön, a gyülekezet elfoglalhatja a helyét, és a baba-mama kör köszöntője érkezik.
A gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden olyan kisgyermek, akinek az édesanyja már korábban vagy akár a kisgyermekkel később is részt vesz a baba-mama körbe, részesül a baba-mama kör köszöntőjében, és egy áldást szeretnénk mondani Vendegúznak az életére, és hát nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy közöttünk, és hogy most már itt a gyülekezetben is, itt vagy közöttünk, mint keresztény ember, és nagyon-nagyon szeretünk. Úgyhogy egy áldást szeretnénk mondani.
Vendegúz, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.
Amen. Szeretettel köszöntünk.
Folytassuk testvéreim Istenünknek magasztalását a 236. számú dicséretünknek éneklésével. A 236. dicséret első 5 verszakát énekeljük. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket Istentől várják, nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.
A mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk további megáldása jöjjön a mi Urunk Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Márk evangélium a 4. fejezetéből, a 26. verstől a 34. verssel bezárólag. A gyülekezet az igét figyelmes szívvel, helyét elfoglalva hallgassa.
Jézus ezt is mondta: úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal. A mag serjed és sarjad és nő, az ember pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje. Majd így folytatta: mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag. Mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk. Maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent.
Testvérek, válaszoljunk az ige megszólító szavára, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, szomjazunk, éhezünk a te országod után. Vágyódunk az iránt, a mennyei haza iránt, amely hívogat bennünket, a te gyermekeidet. Minden nap érezzük, amikor a saját életünk töredékességével, esendőségével találkozunk, hogy milyen nagyszerű lenne egy olyan haza, egy olyan mély kapcsolat veled és egymással, amelyben nem éljük át a hiányt, a szenvedést és a fájdalmat. És mégis itt élünk ezen a földön, ebben az életben, és hozzád imádkozunk. Formálja az ajkunk a szavakat, amelyekkel megszólítani szeretnénk téged. Kérünk, atyánk, hogy jöjj közénk, jelenj meg ezen a mai Isten tiszteleten, add, hogy értsük tisztán a te szavadat, add, hogy valósággá váljon, amit Jézus mondott a tanítványainak, hogy az Isten országa közöttetek van. Kérünk, hogy ebben az ünnepi órában átélhessük ennek a csodáját, hogy a te lelked közöttünk, bennünk munkálkodjon, hogy a te szereteted járja át a mi szívünket. Ezért kérünk, hogy áld meg a te igét hirdetését, hallgatását, áld meg a te gyermekeidet, áld meg a fogadalomtételre készülő felnőtt konfirmandusokat, és áld meg a megkeresztelt gyermek családját. Jézusért kérünk, jöjj közénk, Szentlélek Isten. Amen. Kedves testvérek, most foglaljuk el helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide az úrasztala köré a gyermek tanításra. Csak bátran, bátran. Nyugodtan lehet szülői segítséget is kérni, tehát nincsen ilyen probléma. Gyertek, szépen próbáljunk így felállni. Most akár egy picit, jó? Jól van. Csak bátran, gyertek, gyertek. És akkor köszöntjük a gyülekezetet, próbáljuk meg lehetőségekhez képest erősen, hangosan, áldás, békesség. Áldás, békesség. Nehéz kérdést teszek fel nektek, de nyugtasson titeket az a gondolat, hogy a gyülekezetnek is ezt a kérdést fogom feltenni néhány perc múlva. Szerintetek milyen a mennyország? Mi az, amiben másabb a mennyország, mint az a világ, az az élet, amiben most élünk? Bármilyen gondolatot elfogadok.
Szép.
Szép, igen. Ez valószínűleg igaz. Köszönöm szépen. Miben lehet még másabb szerintetek? Igen?
Angyalok vannak, nem emberek.
Igen, nagyon sok angyal lesz ott. Akkor konkrétabban kérdezem, szerintetek mit fogunk csinálni a mennyországban? Mivel töltjük a szabad időnk? Lesz szabad időnk? Felhőkön fogunk ücsörögni, lantot pengetünk, éneklünk. Ki az, aki szeretne egy örökké valóságban énekelni közületek? Milyen lehet a mennyország? Milyen lehet az Isten országa? Azért izgalmas ez a kérdés, mert ugye nem tudjuk elképzelni nagyon, hogy milyen lehet. Angyalok vannak benne, szép lesz. És az az érdekes, hogy Jézus egyszer odafordult a tanítványaihoz, és azt mondta, hogy az Isten országa az nem majd egyszer valamikor fog eljönni, amikor majd meghaltok, vagy sok-sok ezer év múlva, hanem az Isten országa itt van közöttetek. És így ránézett, így, hogy most én rátok nézek. Isten országa itt van közöttetek. Mit jelentett ez szerintetek? Az Isten országa úgy van itt közöttünk, hogy megjelenik abban a szeretetben és odaadásban, amit egymás iránt érzünk. Amikor a gyülekezetben igazán jól érezzük magunkat, amikor azt érezzük, hogy hú, itt valami nem hétköznapi történik, akkor valójában megízlelünk valamit Isten országából. Egy pillanatra, mintha egy ilyen elhúzott függöny mögé bepillanthatnánk, hogy ó, ilyen lesz. Már itt és most átélhetjük. Nem tudom, hogy volt-e nektek már az életetekben ilyen élmény, amikor azt éltétek meg, hogy bárcsak sohasem lenne vége annak a percnek. Olyan jó volt, hogy azt szerettétek volna, hogy ne érjen véget sohasem. Valami ilyen az, amikor megtapasztaljuk itt és most Isten közelségét és az ő országát. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy így próbáljatok tekinteni magatokra, a családjaitokra, osztályotokra, barátaitokra, hogy az Isten országát, a mennyországot itt és most is átélhetjük, megízlelhetjük, megkóstolhatjuk, megtapasztalhatjuk abban a szeretetben, ahogy egymás iránt fordulunk. És igen, most ámen. Köszönjük még egyszer a gyülekezetnek. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
És akkor most menjetek a gyermek Isten tiszteletre. Áldott Isten tiszteletet kívánunk nektek. A gyülekezet pedig készülve az ige hirdetésére énekelje a 172. dicséretünket. Testvérek, Isten igéjét olvasom most közöttetek az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a 46. és 47. verset olvasom, ahol az első gyülekezetről ír Lukács. Ezt írja: minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. És még egyszer az utolsó mondatot: az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ámen. Foglaljuk el most helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, lassan-lassan a végéhez érkezünk az idei nyárra betervezett az egyházról szóló sorozatunknak. Ugye már eddig is sokféle kép, sokféle szempont szóba került, ahogyan a keresztény egyházról, gyülekezetről együtt gondolkodtunk itt vasárnapról vasárnapra. Beszéltünk arról, hogy bizonyos értelemben úgy néz ki olyan a keresztény gyülekezet, mint egy test. A sokféleségben, a szervek sokféleségében mégis egy csodálatos egység rajzolódik ki. Aztán beszéltünk arról, hogy valahogy a szőlő, tő és a gyümölcs közötti kapcsolat, a Krisztussal való kapcsolatunk és életünk gyümölcstermő volta is megjelenik az egyház valóságában. Beszéltünk arról, hogy olyan a gyülekezet, mint egy szántóföld, Isten, mint egy elkerített munkaterülete, amelyen Isten folyamatosan dolgozik. Beszéltünk arról, hogy látható és láthatatlan, bűnös és megigazult, és még fogunk más szempontokról is beszélni. Ezen a mai napon én mégis arról szeretnék beszélni, az elhangzott lekció és a textusunk utolsó mondata alapján, hogy az egyházunk, az egyház, a keresztény egyház igazi és legmélyebb természete szerint olyan, mint Isten országa. Olyan, mint Isten országa, és mint ilyen folyamatosan növekszik. És ezen a mai napon ez a két kulcs szó lesz, Isten országa és a növekedés. Rögtön előjáróba szeretném elmondani, hogy megint a hit terepén vagyunk. Ha most azt mondom, hogy az egyház növekszik, joggal hozza valaki elém a népszámlálási adatokat, hogy na de nagy tisztelet Úr, hát ez nem így van. Ez tényleg nem így van, ha így nézzük, csak kívülről nézzük, hogy Magyarországon növekszik-e például a református egyház tagsága. A számok mást mondanak, de közben mégis, és azért nagyszerű és ünnepi ez a mai alkalom, ugye, hogy gyermekkeresztelőnek is szemtanúi vagyunk, és néhány perc múlva két felnőtt ember fog fogadalmat tenni, és formálisan itt előttünk Isten mellett elkötelezni magát, és belépni a református egyházunkba is, hogy láthatjuk azt, hogy a számokon túl talán a hétköznapi tapasztalatot néha-néha meg is cáfolva, a növekedés mégis itt van, láthatjuk, ha hittel nézzük mindezt. És mégis akkor kezdjük azzal, hogy mit is jelent az, amikor azt mondom, hogy az egyház olyan, mint az Isten országa. Komolyan így fog kinézni az Isten országa, a mennyország, mint ahogy mi most itt ülünk ebben a templomban. Mit jelent ez a kép, amikor az Isten országához hasonlítjuk az egyházat? Valójában arra gondolunk, hogy kicsiben jeleníti meg ugyanazt. Isten országa, és itt nem a mennyországról, nem egy hely, helyileg is időben elhatárolható helyszínről vagy állapotról van szó, hanem arról, hogy Isten országáról úgy beszél a Szentírás, mint egy olyan állapotról, amikor Isten van a középpontban. Amikor úgy vagyunk együtt, ketten vagy hárman, vagy akár százan, 150-en, 200-an, vagy még többen, hogy köztünk Isten van a középpontban. Amikor Isten uralma jelen való az életünkben. Amikor mindezt látjuk, érezzük, tapasztaljuk, örülünk neki, és várjuk a kiteljesedését, a növekedését az életünkben. Amikor hittel imádkozzuk a mi atyánk szavait, hogy jöjjön el a te országod, legyen még erősebb itt a gyülekezetben és az életünkben, minden következményével együtt. Erre mondja azt a Szentírás, hogy az Isten országának, mint egy előíze az egyház. Előíze, vagy talán így mondhatjuk hétköznapiabban, kóstolója lehet az egyház az Isten országának. Hogyan értem mindezt? Talán többeknek volt már olyan tapasztalata, az áruházakban, az élelmiszer osztályon szoktak kóstolókat kirakni, ugye? Kedves emberek állnak ott egy kis pult előtt, és mondjuk kis kolbászkákat feltűzdelve adnak nekünk. Az a célja, ugye, hogy megkóstolva megjöjjön a kedvünk az igazihoz. És ugye persze ez egy marketing cél, de valahol így lehet az egyházról is beszélni, hogy amikor ide bejövünk, akár fizikai értelemben is, amikor az egyház tagjává válunk, akkor megkóstolunk valamit az Istennel való kapcsolatból. Megkóstolunk valamit abból, amit az Isten országa jelent. És ugyanúgy, ahogy az áruházakban sem lakunk jól egy ilyen kóstolótól, de mégis az íze átjár bennünket, így vagyunk az egyházzal is. Egy picit megkóstolunk valamit, átjár bennünket, és az egyház és a mi gyülekezetünk is talán hihetünk ebben, a legjobb pillanataiban ilyen kóstolóként van jelen az életünkben. Így kóstolhatunk bele az Isten országába. Hétről hétre ezt éljük át, úrvacsoráról úrvacsorára ehhez kapcsolódunk. És a szó fizikai értelmében is bizonyos szempontból megkóstoljuk, mit jelent az Istennel való kapcsolat. A nagy kérdés az, hogy vajon tényleg ezt élik át az emberek, ha belépnek ebbe a templomba? A mennyországgal találkoznak? Egy pici Isten országa, a mi gyülekezetünk és közösségünk. A családjaink vajon így működnek? Tényleg Isten országát kóstolhatja meg az, aki velünk kapcsolatba kerül? Vagy csak rossz a marketingünk, és egy kicsit elrejtve, sok-sok minden más mellett kínáljuk ezt a kóstolót az embereknek? Ez a kóstoló bizony valóságos, de sosem lesz teljes. Sosem lakhatunk itt, ebben az életben tökéletesen tele vele. Hanem mindig a mulandóság, a törékenység, a bűnös világ korlátai között éljük át ezt. És mégis, aki csak egyszer megkóstolja életében az Istennel való közösséget, az utána egész életében vágyni fog utána. Az keresi, kutatja és megy utána, és így vágyakozik az Isten országa iránt. Így fog hittel imádkozni érte, és így fog annak a növekedéséért, egyre nagyobb kiteljesedéséért folyamatosan tenni is. Mert az egyház úgy és annyiban Isten országát megjelenítő közösség, amennyiben tesz is azért, hogy Isten országa növekedjen ebben a világban. És az első nagyon fontos meghatározás az, hogy ez a növekedés mindig belső és lelki. Egy folyamatos út, amin keresztül a hívek Isten országának szolgái, a tanítványok fejlődnek, növekednek, gazdagabb lesz az életük, mélyebb lesz a szeretet kapcsolatuk egymással, családtagjaikkal, barátaikkal és a gyülekezet tagjaival, erősebb lesz a hitük, és így növekszik ez a közösség folyamatosan. Erről a növekedésről három fontos üzenetet fogalmaz meg az a két szakasz, amit felolvastunk itt az előbb. Először is azt mondja, hogy az ember nem tudja, hogy mi adja a növekedést Isten országában. Aztán arról beszél, hogy ez a növekedés természetes folyamat, aztán pedig arról, hogy ez a növekedés folyamatos és megállíthatatlan a világ végéig. Furcsa ez az első gondolat, hogy az ember nem tudja, hogy mi adja a növekedést. Ez a kis példázat, amit Márk evangéliumában hallhattunk, csak ott szerepel az egész Új Szövetségben, és 2000 éve ejti zavarba az írás olvasóit. Mit is jelent ez a történet? Kimegy egy ember, elveti a magvakat, aztán lefekszik, alszik, és nő a vetés. Nem tudja, hogy mi történik, de a végén ott van a termés. Miben igaz mindez az Isten országára? Abban, hogy bizony mi magunk sem vagyunk urai a növekedésnek. Nem mi adjuk a növekedést, nem tudjuk a receptet. Még a lelkészek sem tudják, vagy legalábbis hazudnak, hogyha azt mondják, hogy kezükben van az a kulcs, amivel a növekedést le lehet érni egyes emberek életében, vagy a közösség életében. Minden egyes olyan kísérletünket, amivel az ember hosszú-hosszú évszázadok óta próbálkozik Isten országát valahogy megvalósítani itt ebben a földön, nagyon is beárazza ez az egyszerű kis történet. Azt mondja, hogy mindez magától történik. Mindenre nekünk, emberként, legfeljebb olyan hatásunk lehet, hogy hátráltathatjuk, gátolhatjuk, esetleg elősegíthetjük, de az igazi lényegi folyamatot, a növekedést nem mi uraljuk, nem a mi kezünkben van. És igen, ez a mai nap, ez felteszi a kérdést a számunkra, felteszi a megkeresztelt gyermek családjának is a kérdést, hogy miről is szól ez a történet, kinek a kezében van ez a megkeresztelt gyermek. És láttuk itt, hogy emberileg nézve nagyon jó kezekben van, szilárdan tartották ezt a gyermeket ott a keresztvíz alatt, és hisszük, hogy szerető családi közegben van, hiszen megfogadták, hogy fogják őt nevelni és neveltetni. Emberileg nézve mindent meg fognak tenni érte. De mégis ez a mai nap, ez valahol arról is szól, nem csak a család, hanem a mi életünkben, a mi számunkra is, hogy hisszük azt, hogy Isten kezében van ez a gyermek. Hogy ő az, aki végső soron az ő növekedéséért, nem csak fizikai, hanem sokkal inkább lelki értelemben felel. És ez a növekedés ott fog a szemünk láttára, a család szeme láttára zajlani. És bizony lesznek olyan pillanatok, amikor rá fognak csodálkozni, hogy honnan van mindez. Ki az, aki ezért felel, ki az, aki a növekedést adta. És ugyanígy történik a felnőtt konfirmáció is, amikor egyszer csak az ember 30, 40, 50, 60, 70 éves korában rádöbben arra, hogy eddig azt hittem, hogy én vagyok az életem ura. Azt hittem, hogy az én kezemben van a kormánykerék, pedig Isten kezében van. És milyen jó, hogy az ő kezében van. Milyen jó, hogy ő adja a növekedést, és hív arra, hogy elfogadjam ezt. És igen, az első keresztjének, ezt az apostolok cselekedeteiben elolvashatjuk, sokféle receptet leírnak. És hosszú évszázadok óta tanulmányozzuk, hogy hogy kell a jó gyülekezetet felépíteni. Ugye ott van az, hogy házanként megtörik a kenyeret, hogy együtt imádkoznak, hogy közös még a vagyonuk is. És igen, ez valahol egyfajta recept. De a végén az a mondat, ami remélem, hogy itt látható a vállam felett, valahol helyre rakja az egészet. Értsük meg, hogy bármit is csinálunk, az Úr az, aki növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ő adja a növekedést, ő adja a megtérést, ő adja az életet és ő adja az üdvösséget. A nagy kérdés az, hogy nekünk akkor mi a feladatunk? Mit kellene nekünk ebben mégiscsak tennünk? Elsődlegesen a hit, a csodálkozás, a hála és az imádság a mi feladatunk. Hogy megálljunk, ahogyan az az egyszerű földműves megálltott a növény felett, nézte, csodálkozott és hálát adott érte, hogy növekszik. Szoktunk mi hálát adni azért, hogy növekszik a gyülekezetünk, hogy növekszik, erősödik az Isten országa. El tudjuk-e fogadni, hogy ténylegesen Isten kezében van mindez? Ugye egyszerű ezt elmondani, és tényleg talán bólogatunk arra, hogy bizony, hogy Isten kezében van a gyülekezet, az életem is, fogadjuk ezt el, és olyan szép gondolat. De tényleg át tudjuk adni az ő kezébe az irányítást? Tényleg el tudjuk fogadni azt, hogy ő cselekszik, és ő adja a növekedést? Egy egyszerű, de talán érthető sarkos példával szeretném ezt érzékeltetni. Egy észak-amerikai, most mondjuk így kisegyház, ezzel kapcsolatosan nemrég kirobbant egy komoly pénzügyi botrány. Kiderült, hogy egy titkos bankszámlára dollármilliárdokat gyűjtött össze az egyház fenntartói járulékokból az egyház. És amikor rákérdeztek erre, hogy hát ez mégiscsak mire kell ez a pénz, akkor egy nagyon furcsa választ adtak. Ők szó szerint hisznek abban, hogy amit a Szentírás leír, hogy mielőtt Krisztus visszajön, lesz egy olyan időszak, amikor az őt követők nagyon-nagyon sanyarú helyzetben lesznek. Üldözni fogják őket, ahol lehet, sarokba szorítják. Egy komoly keresztjén üldözés lesz. Ők ebben hisznek. És éppen ezért már most gyűjtenek arra az időszakra, hogy akkor be tudják magukat biztosítani. Ugye milyen érdekes? hisznek, ezek az emberek nagyon is hisznek abban, amiben lehet, hogy mi talán azt mondjuk, hogy jó, a Jelenések könyve, nehezen érthető szakasz. Ők hisznek benne, hogy el fog jönni az az időszak, csak abban nem hisznek, hogy Istennek a kezében lesznek akkor is. Hisznek benne, és éppen ezért be akarják biztosítani magukat. Ugye jobb mégiscsak az utolsó ítélet elé egy elég vastag bankszámlával odaállni, mert akkor biztonságban van az ember. Valahogy így viselkedünk mi is, szépen ki tudjuk mondani, hiszek benne, Isten kezében van az életem, ő adja a növekedést, ő visel gondot a gyülekezetünkről is, de azért mégis folyamatosan görcsölünk, szenvedünk, kaparunk, és be akarjuk magunkat biztosítani, ilyen vagy olyan módon. És ez a példázat, és ez a mondat az apostolok cselekedeteiből pontosan erre hívja fel a figyelmet, hogy próbáljuk meg teljesen odaadni Isten kezébe az életünket, teljes mértékben engedni, hogy ő cselekedjen. Ez a legnagyszerűbb pillanat, amikor elkezdjük engedni, hogy Isten cselekedjen. Az egész történet, amit a Biblia elmond ember és Isten kapcsolatáról valahol, akkor romlott el, amikor az ember elkezdett cselekedni. Ott vagyunk valahol a paradicsomban, a tökéletesség állapotában. És az első emberpár mit mond? Lehetne ez a hely még jobb is. Egy kicsit még hozzáteszünk. És összeomlik az egész. Pontosan ilyenek vagyunk mi is. Mindig egy kicsit fel akarjuk tukírozni Istennek a tervét. Mindig hozzá akarunk tenni, és a végén pont az a baj, hogy elveszünk ezzel belőle. Mert éppenséggel azt veszítjük el, amiről Isten országa szól, hogy ő van mindenek középpontjában. Hogy ő áld meg bennünket, ő adja a növekedést, ő segít bennünket, és ő hív el új és új tagokat Krisztus testébe. Egész konkrétan ez talán azt jelenti a mi gyülekezetünkre nézve is, hogy folyamatosan nyitottak vagyunk Isten terveire. Nem ismerjük feltétlenül, hogy hova visz bennünket. Bátorságot, kockázatvállalást kíván tőlünk Isten. Nem tudjuk, hogy hogyan és miként fog megszólítani embereket, de engedjük neki, hogy a néha még kicsit rizikós, kicsit félelmetesnek tűnő tervekbe, lépésekbe is bevigyen bennünket. Hiszen erről szól az élet, erről szól az Istennel eltöltött élet. Erről szólnak a legnagyszerűbb emberi vállalkozások, amikor két ember összeköti az életét, és a jövőre nézve igent mond egymásnak, házasságot kötnek, nem pont erről szól. Hiszünk abban, hogy Isten adja a növekedést, hogy Isten országa ott lesz közöttünk, bennünk, és megáld minket. Elképesztően rizikós dolog a jövőre nézve lekötni magamat, és mégis megtesszük. Megtesszük, mert hiszünk abban, hogy Isten adja majd a növekedést és az áldást. És másodszor azt mondja az igénk, hogy ez a növekedés ez egy nagyon is természetes folyamat. Nem valami izzadság szagú történet, nem arról van szó, hogy hozzunk létre most itt fellelkesülve ezen a prédikáción, a presbitériumban egy növekedési bizottságot, válasszunk annak egy elnököt, bizonyos programokat írjunk le és kezdjünk el követni, hanem arról van szó, hogy az egész növény növekszik. Növekszik az egész. Az egész arra van formálva, hogy növekedjen. Ugyanígy van az Isten országa és a mi gyülekezetünk is. Azért vagyunk itt együtt, hogy növekedjünk közösen, egy közösségként és egyenként is. Minden a növekedés szolgálja, mert az a cél, hogy növekedjen a növény és gyümölcsöt hozzon. Nincs olyan, hogy valaki csak befelé szolgál. A közös cél az mindig a növekedés, és ennek nem csak a lelkész a munkása, nem csak a presbiterek, hanem mindannyian kell, hogy ebben részt vegyünk, mert ott már baj van a növény életében, hogyha bizonyos részek nem a növekedésre és az erősödésre vannak berendezkedve. És ha megfordítjuk mindezt, azt látjuk, hogy ez a természetes folyamat azt jelenti, hogy a növény, hogy a közösség, a gyülekezet és az egyház nem egészséges, ha nem növekszik. Ha nem növekszik, akkor ott bizony baj van. Mert Istennek az a célja, hogy a végén betakarítsa, hogy a végén a gyümölcsöket learassa. Ha nem növekszel, ha nem teszel meg mindent azért, hogy növekedj, akkor pontosan ezzel a céllal állsz szembe. Nincs olyan, hogy csak a megmaradás a cél, csak éljük túl, ugye gyakran halljuk az egyházunkban, hogy éljük túl ezeket az éveket, évtizedeket, valahogy biztosítsuk be magunkat, amikor majd nehezebb lesz. Nem ez a cél. Isten arra hív minket, hogy hittel lépjünk egyéni és közösségi életünkben is, hogy az egészséges szervezet az mindig növekszik, mindig erősödik. Hogy úgy mondjam, ez egyszerre egy biológiai és teológiai törvényszerűség. Az egész életünk erre van berendezve. Ha egészséges, ha nem növekszünk, akkor bizony fel kell tenni a kérdést, hogy vajon egészségesek vagyunk-e, egyéni hitéletünk is egészséges-e, ha nem mélyül, ha nem érezzük egyre jobban és jobban Isten jelenlétét, ha nem érezzük az ő kegyelmét egyre jobban és jobban az életünkben, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon helyén vannak-e még a gyökerek, helyén van-e az egész berendezkedés. És végül utoljára nagyon fontos a történetből, hogy az a növekedés, ez folytonos. Valahogy azzal a képpel tudnám leírni, ahogyan a fizikusok és csillagászok gondolkodnak a világegyetemről. Ugye arról beszélnek, hogy egy folyamatosan táguló világegyetemről van szó. Ugyanígy az Isten országa is, ahogyan a mustármag elindul a picike kicsi magból, és hatalmas fa lesz, folyamatosan növekszik. Erről szól a keresztény élet, hogy ez nem állhat meg. Ahogyan az első emberpárnak azt mondja Isten, szaporodjatok és sokasodjatok. Itt nem csak a biológiai értelmű szaporodásról van szó, hanem arról, hogy az a szeretet, amit Istentől kapunk, az folyamatosan árad rajtunk keresztül, növekedik, bővölködik, kiárad a legközelebbi hozzátartozók életére, a lakóközösség életére, az osztálytársaim életére, kiárad a gyülekezet tagjainak az életére is. Folyamatos a növekedés, ez a természete a történetnek, ez az élet perspektívája, hogy együtt folyamatosan növekszünk. És akkor végül tegyük fel magunknak a kérdést, talán egy pillanatra érdemes megállni személyesen is, hogy ilyen növekvő életet élünk. Ez a tendenciája az életünknek. Igen, a keresztény életben vannak bukások, van, amikor megtorpan az ember élete, amikor kétségek jönnek, amikor egy pillanatra megáll talán a növekedés, de összességében az irány az életünkben növekvő, fejlődő. Tegyük fel a gyülekezetünkkel kapcsolatosan is, hogy növekszik-e a gyülekezetünk, erősödik-e. Ugye a gyülekezet életére mondja azt, hogy nem is elsősorban a létszám a kérdés, nem is elsősorban az adományok, az infrastruktúra, az intézmények, hanem amit itt mond, az Úr üdvözülőkkel növelte a gyülekezetet. Üdvözülőkkel. Lehet, hogy intézményeken keresztül, lehet, hogy az adományokkal, a diakónián keresztül elérve, de a lényeg az, a cél az mindig ez, az üdvözülők növekedjenek, az üdvözülők jelenjenek meg egyre többen és többen. És amikor ma itt állunk, és ezt a növekedést szemmel láthatóan is átéljük és ünnepeljük, kérdésem az, hogy hálásak vagyunk mindezért Istennek. Megállunk egy pillanatra, mi, akik ma nem konfirmálunk és nem tartunk gyermeket a keresztvíz alá, érezzük azt a csodát, amit a növekvő növény fölött az a gazda érez. Érezzük és látjuk, és hálát adunk azért a csodáért, hogy látjuk a mustármagot fává növekedni, hiszen ez a mai nap erről is szól. Végezetül itt tartunk, ugyanott, ahol elkezdtük, kedves testvérek, hiszünk-e mindebben? Beszélhetnék én még egy órán keresztül, nem fogok, mindjárt befejezem, de ha nem hiszünk ebben, ha nem nyitjuk ki a szemünket arra, hogy lássuk Isten növekedésről szóló tervét, és azt a valóságot, hogy tényleg növekszik, erősödik az Isten országa körülöttünk is, akkor bizony bele fogunk szürkülni a keresztény életbe is. Jó lenne, hogyha ezzel a nyitottsággal lennénk egymás között is, hogyha megismernénk egymást, és látnánk a másik életében, hogy hogyan jelenik meg, és hogyan szökken szárba az a mustármag a másik szívében. Mert amíg nem vagyunk erre nyitottak, addig magunkat zárjuk ki ebből a csodából. Erre bíztatok minden kedves jelenlévőt, hogy engedjük ezt a rizikós, változásra hívó, kockázatos, mégis csodálatosan izgalmas Istentől jövő valóságot megjelenni az életünkben. Legyen ő a középpontban, legyen Isten országa a szívünkben, közöttünk, és engedjük, hogy növekedjen bennünk, rajtunk, a közösségünkben. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, most pedig válaszolva Isten igéjére, és készülve a felnőtt konfirmációra, énekeljük a 370. énekünk első verszakát. maradjunk a helyünkön egyelőre, kedves testvérek. Örömmel jelenthetem, hogy ezen a mai ünnepi istentiszteletünkön két felnőtt testvérünk konfirmációjára fog sor kerülni, akik hosszú-hosszú hónapok óta készülnek erre a mai alkalomra. Elmondhatom, hogy egy nagyon izgalmas felkészülési folyamaton vagyunk túl, ahol inspiráló beszélgetések. Volt, hogy egyszerre három különböző helyszínen, ugye a karantén hónapjaiban, videokonferencián keresztül, aztán személyesen a keresztkérdéseken keresztül is zajlottak, akik készülnek közösen erre a mai ünnepi pillanatra, hogy a gyülekezetünk, a református egyházunk és Isten népének tagjai legyenek, és egyúttal ünnepélyes fogadalmat tegyenek. Ma mindketten a keresztség sákramentumában is fognak részesülni. Kérlek benneteket, hogy most jöjjetek ki ide az úrasztala elé, és a gyülekezet fennállva legyen tanúja a felnőtt keresztségnek és a konfirmációnak. Kedves Anita és Attila, hallottátok az Isten tisztelet elején Isten fiának, Jézus Krisztusnak a parancsát: menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Most tőletek, tanítványoktól kérdezem, készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszent Egyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé válni? Ha igen, feleljétek hittel és jól hallható szóval, a Szentlélek segítségét kérve, igen.
A Szentlélek segítségét kérve, igen.
Akkor kérlek benneteket, hogy egymás után járuljatok a Kedves konfirmandusok, az Isten tiszteletünk elején megvallottuk együtt közösen, megvallottátok ti is keresztény hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával. Most kérlek titeket, hogy válaszoljatok a következő kérdésre hittel és jól hallható szóval. Kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most pedig kérlek titeket, hogy tegyetek bizonyságot hitetekről, és feleljetek a gyülekezettel együtt a Heidelbergi KT első kérdésére fennhangon, amelyet láthatunk kivetítve, és a szöveget mondjuk el együtt közösen a hitvallási íratunk első kérdésére adandó választ. Micsoda néked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Miután vallást tettetek hitetekről, és itt előttünk, és hisszük, hogy a mindenható Isten színe előtt is megfogadtátok, hogy az ő népéhez, ami látható református anyaszentegyházunkhoz szeretnétek tartozni, most ősi egyházi szokás szerint kézrátétellel és áldással kívánunk a ti keresztjén hitvalló életetekre. Istentől gazdag áldást! Pedig én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és ebben a gyülekezetben szolgálatra rendelt szolgája, felhatalmazlak titeket az úrvacsora sákramentumával való élésre, és mint ilyet egyúttal gyülekezetünk szolgáló közösségének teljes jogú tagjává nyilvánítalak. Most pedig kérlek titeket, hogy ide az úrasztalához lépve mutatkozzatok be, és egy rövid személyes bizonyságtétellel is erősítsétek a gyülekezet tagjait. A gyülekezet most foglalja el helyét.
Áldás békesség! Molnár Czurek Anita vagyok, Békéscsabán születtem. Itt is jártam az általános iskolát, illetve a középiskolát. Ezt követően Szegeden végeztem el az egyetemet, közgazdászként végeztem, viszont nem ebben a szakmában dolgozok jelenleg, illetve ezt követően megismerkedtem egy másik szakmával, a munkavédelemmel, munka- és tűzvédelemmel. Jelenleg a Szemelvész Egyetem munkavédelmi vezetőjeként dolgozom. Édesapám, illetve édesanyám nem voltak megkeresztelve, így egy nem vallásos családba születtem, így a Biblia olvasás sem volt a mindennapok része a családban, viszont minden emellett a két nagymamám viszont vallásos emberek, illetve emberek voltak, sajnos már csak az egyik nagymamám él. És ez a nagymamám érezte úgymond szívügyének, illetve feladatának, hogy megismertessen Istennel, illetve a hittel. Ő volt az első, akitől megkaptam az első gyermekbibliámat, aki elvitt magával néha a templomba, aki megtanította azt így, mint gyermeknek, hogy hogyan kell imádkozni. Igazából ő volt az, aki elültette bennem ezt a magot. Ennek a magnak a szárba szökkenése viszonylag talán mondhatni, hogy hosszú ideig tartott. Mindig is tudtam, hogy, illetve éreztem, hogy Isten jelen van az életemben, a mindennapjaimban, a döntéseimben, és tudtam azt, hogy az életemet nem a vakszerencse vagy a sors irányítja, hanem a mennyei Atyám. Amikor megkérdezte tőlem valaki, már ugye így a felnőtt korhoz közeledve, hogy milyen vallású vagyok, mindig azt mondtam, hogy hiszek Istenben, ugyanis nem voltam megkeresztelve. Bevallom, hogy ezt egy kicsit néha szégyeltem is, és megszületett bennem a vágy, illetve az akarat, hogy rálépjek erre az útra. Viszont azt is éreztem, hogy ezt az utat nem egyedül fogom megtenni. És amikor megismertem a férjemet, Attilát, akkor már az első perctől kezdve beszélgettünk a hitről, Istenről, valahogy a kezdetektől ez így téma volt köztünk, és ugye ő sem volt megkeresztelve, ahogyan én sem. Együtt indulhattunk el ezen az úton, és ezért nagyon hálás vagyok Istennek, hálás vagyok minden egyes megtett lépésért, és hálás vagyok azért, hogy ezen a hosszú úton, ezen az első állomáson most itt állhatunk együtt, és ehhez elérkeztünk. És ezért fogok imádkozni, és kérem Istent, hogy továbbra is kísérjen bennünket ezen az úton.
Áldás békesség! Engem Molnár Attila Józsefnek hívnak, 41 éves villamosmérnök vagyok, az én szakmai életutam nem ennyire izgalmas, mint Anitáé. A Anitához hasonlóan tisztességben és szeretetben neveltek, de a vallás nem volt a mindennapok témája közöttünk a szüleimmel, habár a vallás magja az én szívemben is megvolt. A gyerekkoromtól kezdve egészen sok utat bejártam, egészen sok felé jártam, sok mindent csináltam, de igazából így az élet közepe felé, amikor az ember szembesül nagyon sok nehézséggel, konfliktussal, kihívással, akkor fölmerült a kérdés, hogy hova fordul. És volt egy mondat, amiben a legnagyobb nehézségeknél is lehetett kapaszkodni, hogy mert akit az Isten szeret, azt megfenyíti, és megostor az mindenkit, akit fiává fogad. És innen épülve a gyülekezet segítségével erősödött meg az a gondolat és az a hit, hogy itt a helyünk, mi ide akarunk, ide szeretnénk tartozni. És ez a múlt és a jelen, és a jövő pedig az, hogy hiszem, hogy Isten szeret, és úgy szeretnénk élni és tenni, hogy ezt tudjuk mutatni, hogy mi is szeretjük. És köszönöm, áldás békesség!
Köszönjük szépen, és nagy-nagy szeretettel fogadunk benneteket most így formálisan is, a gyülekezetünk közösségében is várunk titeket minden egyes alkalmunkra, és bízunk benne, hogy egyre jobban és jobban megismerünk benneteket. Most pedig Gondnok úr fogja köszönteni a konfirmáltakat a gyülekezet vezetősége nevében. Maradjatok még kérlek itt néhány percig.
Kedves Anita és Attila, a mai bibliaolvasó kalauzi igével szeretnélek köszönteni titeket. Sámuel első könyve, második rész, első vers. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Mi érdekes kapcsolatban vagyunk, ugye talán nem mindenki tudja, hogy annak idején mi a Műegyetemen találkoztunk az Attilával, és végemben az egy pozitív benyomás volt, hogy nem volt olyan szörnyű emléke az egyetemi létről, mint amit esetleg elképzelhettünk volna. És talán nem mondtátok, de ugye hozzátartozik, hogy volt ennek egy a Műegyetemen túl egy intézményi kapcsolata is, az óvoda. És sokszor megkérdezik tőlem, hogy hát oda jár a 220 gyerek az óvodába, hát hogy nincs itt 200 szülő. Azt lehet mondani, hogy az óvoda is azért indult el, meg az iskola is, hogy úgy gondoljuk, hogy van nekünk olyan kincsünk, amit szeretnénk megosztani. És aki ezt a kincset elfogadja és él vele, az él vele. Aki meg nem, hát az nem. De azt is tudjuk, hogy jó munkához idő kell, a dolgok megérnek. És én nagyon örülök neki, hogy most itt láthatlak titeket. Különösen azért, mert rátok mindig jellemző, hogy ha találkozunk, akkor mindig mosolyogtok. És ez nagyon fontos a gyülekezetbe is, meg az egyházról való képbe is. Sokszor azt a képet próbálják sugározni, hogy az egyházak közé ilyen fancsali képű, állandóan ilyen depresszió közeli állapotban levő figurák, akik nem tudnak magukkal mit kezdeni. És ezért valami mankóra van szükségük. És nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy igen, tudomásul vagyunk, hogy nem vagyunk tökéletesek, kegyelemre van szükségünk, de ennek a kegyelemért hálásak tudunk lenni, és öröm tud lenni a szívünkben. Én nagyon örülök, hogy ez a ti életetekben megvan, és hogy erősítitek ezt a kicsi csapatot, és a nagyobb csapatot is, a keresztények csapatát, és tárgyon titeket.
Mielőtt még helyetekre mennétek, kérlek, hogy lépjetek közelebb, és kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és a legfontosabb, hogy most, amikor elindultok erre az útra, elmondtátok ezt a fogadalmat, ahogy talán nem árulok el vele nagy titkot, készültök most a templomi esküvőtökre is néhány hét múlva, imádkozzunk, értetek? Ezt szeretnénk, hogy ez a konfirmáció is ezzel érjen véget, hogy közösen imádkozunk, úgyhogy hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálás a mi szívünk, amikor kézzel foghatóvá is teszed az ige hirdetés üzenetét, hogy nem csak szavak beszélnek a növekedésről, hanem ezen a mai napon egy csodálatos gyermeket keresztelhettünk meg szerető családja körében, és most itt áll mellettünk Anita és Attila, és könyöröghetünk az ő életükért. Olyan nagyszerű, hogy ez az emberi közösség, ez a gyülekezet, ami annyira sokféle emberből áll, olyan gyakran vagyunk megfáradtak, olyan gyakran vagyunk keserűek, most mégis a te jelenlétedben, hogy te vagy a középpontban, megkóstolhatunk valamit Isten országából, és adod nekünk a te kegyelmedet, a növekedést, az erősödést, az új embereket, azokat, akik hozzák az új színeket, gazdagságokat, hogy egyre nagyobb és bővülőbb legyen ez a csodálatos közösség, a te egyházad. És könyörgünk az ő életükért, hálát adunk eddigi életútjukért, hogy óvtad, őrizted őket családjuk körében. Köszönjük azt, hogy egymáshoz vezetted őket. Köszönjük, hogy összefűzik az ő életüket, és bíznak abban, hisznek abban, hogy te leszel ott velük az ő házasságukban és családjukban is. És köszönjük azért, hogy a hitnek az a magva, amely különböző utakon bár, de mindkettejük szívében ott volt, az kihajthatott, hogy most már hiszik, tudják és tapasztalják, hogy a te gyermekeid. És azért imádkozunk, hogy bármi is jön az ő életükben, a jövőben, bármilyen kihívás, próbatétel, fenyítés, mindig higgyenek abban, és tudják azt, hogy a te tenyereden jó helyen vannak, hogy a te szereteted, a te kegyelmed elég mindenre. Ezért imádkozunk, ezért könyörgünk, hogy ez legyen valósága az ő életükben. És eléd hozzuk a mi gyülekezetünket és minden egyes tagját ennek a közösségnek, hogy a te áldásod maradjon velünk. Könyörgünk azokért, akik most élnek át kísértéseket és próbatételeket. Különösen is eléd hozzuk azokat, akik gyásszal küzdenek, akik az elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. Adj nekik vigasztalást, adj nekik hitet az örök élet valóságában. És könyörgünk azért, hogy a következő napok, hetek, a gyülekezetünk szolgálata, külön is a nyári tábort hozzuk most eléd, azt megvalósíthasson valamit az Isten országának csodálatos képéből, hogy valóban kóstoló lehessünk ennek a világnak a számára, hogy aki csak találkozik velünk, akár itt, akár a táborban, akár az intézményeinkkel, az veled találkozhasson, hogy mi ne legyünk gát és akadály mindebben, hanem a te szereteted áradjon rajtunk keresztül is. Így kérünk, hogy formálj, alakíts és változtass bennünket, hogy jó eszközök lehessünk a te kezedben. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most együtt is imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Most kérem a gyülekezetet, hogy foglaljátok el ti is, kérlek, helyeteket. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy még a jövő héten is a nyári munkarendünk szerint fognak zajlani az alkalmak, illetve szeretném már most felhívni a figyelmet arra, hogy nyári gyülekezeti táborunk kezdődik augusztus 20-án. Kérjük, hogy ezen a héten különösen is imádkozzunk ezért a nagyszerű lehetőségért, hogy több mint 120-an leszünk együtt Balaton-Szászón. Kérjük, hogy az itthon maradók, de a velünk utazók is imádkozzanak ezért a táborért. A mai napon Kecán Anikó testvérünk, iskolánk szociálpedagógusa olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát, és sok áldást kívánunk az ő életére és munkájára a következő tanévben is. Ahogy annak szemtanúi lehettünk, elnézést, a mai napon megkereszteltük Csurilla Bendegúzt, Csurilla Gergely és Csurilla Szőke Rebeka gyermekét. Isten áldását kérjük még egyszer, szülők, keresztszülők, az egész család és különösen Bendegúz életére. És most szeretném tolmácsolni a család meghívását. A teraszon egy kis szeretett vendégségre hívnak és várnak minden kedves jelenlévőt. Szeretnék ezzel is kifejezni azt, hogy ennek a közösségnek szeretnének szolgáló és áldozatkész tagjai lenni. Jöjjünk ki, néhány percre lehet nagyszerű lehetőségként felfogni ezt, hogy megismerkedjünk velük, megismerkedjünk talán Attilával és Anitával, hogyha pár percük még van, hogy egy kicsit találkozzunk egymással is. Tehát a gyülekezeti terem melletti teraszon lesz erre lehetőség az Isten tisztelet után. Örömmel hirdetem, hogy a tegnapi napon tartotta esküvőjét templomunkban Balla Valentina és Csobai Tamás. Sok áldást kívánunk az ő közös életükre is. Egyúttal pedig szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztunk el Takács István testvérünktől, aki életének 65. évében hunyt el. Ravatala mellett Isten vigasztaló üzenete a 23. Zsoltár 4. verse alapján szólt: ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod megvigasztal engem. Kedves testvérek, végezetül arról szeretnék néhány szót mondani, hogy a héten a egyházunk vezetése egy körlevélben szólította fel a gyülekezeteket arra, hogy reményeink szerint nem fog minket súlyosan érinteni, de mégis készülünk a koronavírus második hullámára. És habár ugye örömmel vettük azt, hogy az első hullám gyülekezetünket nem érintette olyan súlyosan, mint ahogy azt korábban vártuk, és egy kicsit talán fel is lélegeztünk a szószoros értelmében, ahogy levettük a maszkokat, most mégis arra kérjük a gyülekezetet, hogy próbáljunk visszaállni. Tudjuk, hogy a visszaállás az még nehezebb ezekhez az előírásokhoz, de hogy a gyülekezetben látom, hogy a távolságtartási szabályokat komolyan veszük, úgy próbáljuk meg ugye a kézfertőtlenítésre vonatkozó kérésünket is a templom bejáratánál komolyan venni, illetve kérjük a gyülekezeti tagokat, hogy viseljünk maszkot az Isten tiszteletek alatt a jövő héttől. Akinek ez, tudom, hogy többeknek ez tényleg olyan problémát okoz, vagy olyan kihívást, hogy nem tudnak akár egy órán keresztül is itt ülni. Kérjük, hogy ők a karzaton foglaljanak helyet, hogyha valaki csak ezért esetleg nem jönne el a templomba, akkor a karzaton üljön le, és akkor ott lehet maszk nélkül is. De akik itt vagyunk, vegyük fel a maszkot, és ezzel is fejezzük ki, nem a félelmünket, mert nincs mitől félnünk, hiszen Isten gyermekei vagyunk, azt fejezzük ki, hogy szolidárisak vagyunk egymással, szeretjük egymást annyira, hogy odafigyelünk még erre a lehetőségre és esetőségre is, hogyha esetleg bennünk lenne a vírus, nem fertőzzük meg egymást. Legyen tehát itt ebben a templomban a maszk viselése az egymás iránti szeretetnek a kifejeződése és szimbóluma. Erre kérjük a gyülekezet tagjait és kérjük a megértést ebben az kérdésben is. Átadom a szót gondnok úrnak.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit, akik itt vannak, és akik esetleg a képernyők előtt követik az Isten tiszteletet, és akinek először van közöttünk, azt hívjuk, hogy jöjjön máskor is, és csatlakozzon a közösségünkhöz. Ennek egy kiváló alkalma a gyülekezeti tábor. Augusztus 20-a és 26-a közös Szárszón lesz. Kérjük, hogy augusztus 20-án, csütörtökön legkésőbb délután 5 órára minden táborozó érkezzen meg, hogy legyen idő elfoglalni a helyet, kitölteni a papírokat és egyebek. Erről majd elektronikus levélben mindenki kap majd egy részletes útmutatót. A leghamarabb délután 4 órától lehet elfoglalni a szálláshelyet, de persze lehet hamarabb érkezni, és akkor a strandon lehet tölteni az időt addig, ameddig a szobák elfoglalhatók. És akik nem jönnek, azokat pedig kérem, hogy imádságba támogassák a részvételt. Illetve, hogy akik itt lesznek, ő vasárnap, azok segítsék László Enikő tiszteletes asszonyt, aki majd az Isten tiszteletet tartja, hogy ha valami tanácsra vagy segítségre van szüksége az infrastruktúrával kapcsolatban, akkor legyen támogatásban része. A kisjövedelmi és nagycsaládos testvérek részvételének a támogatására továbbra is folytatjuk a gyűjtést, tehát erre is lehet adakozni, és fontos is az, hogy ne akadályozzon meg senkit sem a táboromba való részvételen az, hogy nincs elég anyagi forrása. Testvérgyülekezetünk lelkészének az ajánlásával két erdélyi 23 éves egyetemista lány keres szeptember eleje, illetve jövő év január között egy Corvinusos részképzéshez albérletet, tehát Erasmus ösztöndíjjal jönnek, az nem elég arra, hogy abból fizessék az albérletet, a család támogatja, de hogyha tudunk ebbe segíteni, akkor kérjük, hogy vagy nálam, vagy pedig a lelkészeknél jelezzék a testvérek, hogy ki tudná akkor ebbe segíteni őket, hogy egy fél évre legyen jó helyük. Kérjük szokás szerint a templomi és az online perselypénz utalást is. Itt a Covid miatt elég sokan kerültek nehéz helyzetben, ezért csináltunk egy diakóniai alapot. Most is fölmerült, éppen kaptunk egy elektronikus levelet, hogy valaki nehéz helyzetben van. Egy idős rokon elhelyezése az hirtelen egy nagyobb összeget igényel, tehát ilyen jellegű támogatást is igyekszünk biztosítani. És hirdetem végül, de utolsó sorban, hogy Parti Mária gyülekezetünk évtizedeken át szolgáló diakonisszájának a sírját, azt a presbitérium úgy döntött, hogy megváltjuk a lejárt sírhelyét, mert a családja ezt nem tette, vagy nincs is talán közeli családtagja. Ez körülbelül 260 ezer forint körül van, erre is hirdetjük az adakozást és a támogatást. És hát mindenkinek, aki még nyaralni tud menni, érezze magát jól, és lehetőleg jöjjön a gyülekezeti táborba, aki pedig már dolgozik, azt gondoljon szeretettel ránk. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Énekeljük előbb záró énekünket, a 466. énekünk 4 versszakát, majd pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, fogadjátok végezetül az Úr áldását. Az Istennek békessége pedig, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.